Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Aquincumról és az aquincumi kiállításokról, programokról fogok beszélgetni, beszélgető partnereim pedig Szilas Gábor régész és Lengyelné Kuruc Katalin közművelődési csoportvezető lesz. Mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetést, hallgassák meg a kaleidoszkópot. Ezúttal is számos kiállításról beszámolhatok Önöknek. Legelőször a Magyar Nemzeti Galériára szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Kicsiny Balázs vándorló értelmezés címmel nyílt egy nagyon érdekes kiállítás, amelyik kiállításon egy olyan alkotást lehet megnézni, amelyik a múltat, a jelent és a jövőt szeretné átfogni, melyiket már több helyen is kiállították, Ausztriában, Szlovákiában, Németországban, sőt itt Magyarországon is, minden esetben deszakrált környezetben, tehát egykori zsinagógákban és templomokban. Tulajdonképpen ez a műalkotás navigálni, koreográfiálni szeretné az embereknek a mozgását művészetekben, ezzel az installációval, egyfajta médiumot kívánt a művész Kicsiny Balázs létrehozni, ami a műalkotások között közvetít egy olyan köztes térből, mely a néző felé jelenítő, a műalkotás szempontjából viszont múltidő, tehát az alkotótól már elidegenedett műalkotásokat a befogadó szubjektív értelmezése felé szeretné közvetíteni. Vagyis ez az installáció egy olyan jelrendszert használ, amelyent például a repülőtéren az irányítók képviselnek. Egy másik kiállítás, szintén modern művészeti kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmüket, Dunaújvárosban nyílt a Kortárs Művészeti Intézetnek a kiállítása. Pukta Imre, Csákány István, Csáki László, Imre Marian, Kaszás Tamás, Palkó Tibor alkotásai Agrikultúra. Történeti és kortárs művészeti projekt a mezőgazdaságról címmel nyílt a kiállítás. Ez tulajdonképpen a 60-as és a 70-es éveknek a mezőgazdasági arculatát, művészeti lecsapódását kívánja bemutatni, mint amikor a mezőgazdaságot a gazdaság tartó pilléreként, a kultúra elválaszthatatlan részeként élték meg a művészek. Rendkívül sok alkotás született róla, szociográfiai tanulmányok, és a köztudatban teljesen központi szerepet töltöttek be, a későbbiek során azonban eltűnt a köztudatból, úgyhogy most újból e felé irányulnak a mezőgazdasági múzeummal közös projekt egyébként, és ez egy indítása a projektnek, amikor megpróbálják föltárni a 60-as, 70-es évek kontextusában, mit jelentett a mezőgazdaság, a vidék és a kultúrpolitika összefüggés rendszerében is, filmek, irodalmi alkotások, képzőművészet, reklám, karikatúra, fotó, iparművészet és más művészeti és egyéb ágaknak a segítségével. Tehát a kiállításon többféle művészeti ágat összefognak tulajdonképpen, a közös a mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaság lecsapódása a különböző műfajokban, mint film, irodalom, képzőművészet, reklám, karikatúra, fotó vagy akár az iparművészet, illetőleg ezeknek a korabeli dokumentumoknak, műalkotásoknak az archívumból származó részét, a kortárs képzőművészek alkotásai és a korszakra vonatkozó reflexiói egészítik ki. A projekt jövőre fog lezárulni, és a tervek szerint 2012-ben a mezőgazdasági múzeumbeli kiállítással ér véget. Egy másik kiállítás ismét vidéken, Miskolcon nyílt a Herman Otto Múzeumban, Kijátszik ilyet, játékhagyomány és játékdivat címmel, amelyik a tavalyi Egri Dobó István Vármúzeumnak a kiállítását mutatja be, közben Csehországban volt még ez a kiállítás. Itt a 19. századból indul ki a kiállítás, a század végétől az 1970-es évekig készített hagyományos népi játékok és polgári gyermekjátékoknak a bemutatása történik meg, és ezen játékokat kiegészítik még a kisipari termelőszövetkezetek játékai és a nagy játékgyártó vállalatoknak a játékai a 70-es évekkel bezárólag, mint említettem. Központi szerepet tölt be a játékok között a Bukalja és Mátravidék fakitermeléssel, járonfaragással, mészégetéssel, fuvarozással, állattartással, földműveléssel foglalkozó embereinek népi kultúrájának a játékai, amik tulajdonképpen a játékokon keresztül a munkára nevelésnek és a hagyományba való belenevelődésnek az eszközei voltak. A későbbi játékoknál már a gyáripari termékekre gondolok itt elsősorban, de a kisipari termelőszövetkezetek játékainál is a játék divatnak a diktálása egyre jobban előtérbe került, egyre inkább a felnőttek világának a gyerekekre való rátukmálása, ráerőltetése tükröződik a játékokon keresztül, akár a játék figurákat nézzük, azoknak az alakját, akár a babaruhákat, de ott vannak például a miniatűr szalombútorok, porcelán étkészletek, építőjátékok, a vasút és automodellek, amik mind-mind az általános játék divatnak az elterjesztését mutatják, illetve a felnőtt divattal kapcsolatos elképzeléseket vetítették ki a gyermekek világába. Mindezeket korabeli filmkockákkal is, tehát filmekkel is illusztrálják, és nagyon érdekes ezek között Hevesi Sándornak a fölvételei, aki 1935-től Iker lányainak az ünnepeit fölvette, és ezeket is meg lehet tekinteni, valamint nagyon érdekes például az állami áruházak játékkínálatát bemutató karácsonyi játékvásár 1966-os fotói és dokumentációja. Ezt a kiállítást itt Miskolcon egy másik kiállítás kíséri, mégpedig Lajos Árpádra emlékeztek meg, aki a Miskolci Herman Otto Múzeumnak volt folklór kutatója, egy rövid ideig igazgatója is, és a gyakorlati muzeológiával is foglalkozott, kutatási területei között pedig fontos szerepet töltött be a népi játékok és a gyermekfolklór kutatása. A Borsod megye területén gyűjtött játékait is bemutatják a kiállítás keretében. És hogyha vidéken vagyunk, akkor szeretném fölhívni a figyelmet Pácinra is, ahol a Bodrogközi Kastély Múzeum két szempontból is nagyon érdekes, ha már itt szó volt a játékokról, meg a népi hagyományokról. Itt egy nagyon érdekes népművészeti, a tájegység népi kultúráját bemutató kiállítás található, és mindezt egy olyan épületben, amelyik Magyarország legnagyobb, egyedülálló reneszánsz kastélya. Persze, akit a művészetek más területei is érdekelnek, az szintén megtalálja itt a számára érdekeset, Cinke Ferencnek a grafikai kiállításában, aki a Bodrogközi Meszeske tanyáról származott, rajztanári diplomát szerzett, Erkovics ösztöndíjas és a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasaként tanult, illetőleg fejlesztette képzőművészeti ismereteit, egyébként iskolában tanított, és ő volt az, aki létrehozta az első iskola galériát, a Derkovics Gyula iskola galériát. Számos országban kiállított, tanulmányúton is járt, de nem csak a képzőművészettel foglalkozott, tehát nem csak festő és grafikus volt, hanem irodalmi folyóiratban is jelentek meg rosszái, novellái, tanulmányai. 1990-ben a Tihanyi mesék címmel jelent meg egy tanulmány, és a nagy festményeit Badacsonyban, Nógrádgárdonyban, Tihanyban, Salgótarjánban, természetesen Pácinban is meg lehet tekinteni. Emellett részkarcokat, litográfiákat, fametszeteket, kollázsokat, szománcképeket, az utóbbi idő pedig komputergrafikákat készít. És ha már vidéken járunk, számos olyan vidéki kiállítóhely van, amelyik télen bezár, kinyílt például a Bátony terenyei, Kisterenyei Palóc tájház, tehát akit a népi kultúra érdekel, oda is érdemes elmenni. Verőcén is nyílt egy érdekes kiállítás, mester és tanítványai, Szabó Kinga keramikus művésznek a kiállítása, aki a hagyományos formákat egészen sajátos, új módon, új díszítésekkel alkotva alkotja újjá. Győrben a Xanthosz János Múzeumban Borbé Károly, Lebo Ferenc és Varga György válogatás című kiállítása nyílt, akiknek a művei igen változatosan festészetet, szobrászatot és éremművészetet mutatnak be. Borbé Károly festőművés és zeneterapeuta volt, tanított is, Héderváron született, ábrázoló geometria, művészettörténet és művészeti rajzszakos tanári diplomát szerzett, és a fametszettel is foglalkozott. Kezdetben főleg grafikákat készített, később a festészet iránt érdeklődött, 2002-től pedig litográfiával, mélynyomással és aranyfüsttel kombinált színes anyagnyomatok őrzik munkásságának az emlékét. Számos díjat nyert, és több kiállítása is volt. Lebo Ferenc éremművész és szobrász. Szarvason született, a munkái közül a Szent István emlékpénzről, 1990-ben ugyanebben az évben a Mátyás király emlékpénzről lehet tudni, ugyanakkor 1991-ben a pápa látogatási emlékpénz hátoldala is az ő műve, de akik a sport iránt érdeklődnek, az ő számukra is ismerős lehet, hiszen a labdarúgó VB emlékpénzét 1994-ben ő tervezte. Jellemző munkásságára a klasszicizáló jelleg, a tradicionális, mives, részletgazdag kivitel. Domborművek, portrék és egész arakos szobra is vannak, és főként bronzból és kőből szeret alkotni. Restaurálással is foglalkozik, így például a Győri Bencés templom homlokzati kőszobrai az ő munkájának, az ő kezének a nyomát őrzik. Varga György festő, iparművész és szobrász, autodidakta művészként kezdett, ilyen módon nagyon magas színvonalra juttatta a művészetét, eredetileg egyébként szerzámkészítő ipari munkás volt. 1980-tól viszont képzőművészeti szakköröket, többek között a Moson-Magyaróvári képzőművész alkotók stúdióját vezette, jellemző a munkásságára a konstruktív fémszobrászat az utóbbi időben. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban szintén egy szobrászati kiállításra szeretném fölhívni a figyelmüket, egy kőbevésett élet, Pál István kiállítása. Pál István kisplasztikákat készített elsősorban, illetőleg köztéri szobrai is vannak, ezeknek a rajzait, illetőleg magukat a kisplasztikákat lehet megnézni. Kisfaludi Strobl Zsigmondnak a tanítványa volt egyébként, és biztos sokan ismerik az 1980-ban készült Petőfi Mell szoborról, vagy a budapesti ágaskodó Pegazus szoborról. Még a szombathelyi képtár is ide tartozik, bár ott nem szobrászati alkotásokat állítottak ezúttal ki, hanem a kvázi kiállítás, kvázi kékfestő a hagyományok újraértelmezése címmel rendeztek kiállítást, és ez a kiállítás azért érdekes, mert a Moholy Nagy Művészeti Egyetem textil tanszékének a nyomott anyag tervező szakiránya mindig a harmadik évben 2002-2003-as tanév óta hirdeti meg a kvázi munkákat, és ezeknek a során a textil művességnek az újszerű kreatív irányvonalát mutatják meg, olyan módon, ahogy azok a hagyományhoz kapcsolódnak, technikában is újítanak, mert a ducok helyett a screen print, tehát szitanyomás technikával dolgoznak. Most Székesfehérvári Szent István Király Múzeumnak a Tarján Héri emlékkiállítását szeretném néhány szóval ismertetni. Tarján Héri 2008-ban hunyt el, hagyatékából a grafikák és az olajfestmények kerültek a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumba, tehát ezeket mutatják be itt. A művésznőről tudni érdemes, hogy 1947-től járt a Szépműves Líceumba, ott tanult, majd a Magyar Iparművészeti Főiskolán tanult, végül 1970-ben Jeruzsálemben telepedett le, ahol 1980 és 98 között szövést és festést tanított, illetőleg létrehozta a Jeruzsálmix festőcsoportot és a mesterosztályt is, természetesen nem egymagában, hanem festőtársaival együtt. Műveire a visszafogottság és a színek fegyelme mögött a létbe vetett bizalom és remény érhető tetten, és Beke László szavaival a színvilága nagyon különleges, mert az alakok eltünedeznek a meghatározhatatlan színű színtengerben. Budapesten a Magyar Fotográfusok Háza rendezett egy érdekes kiállítást, egy szabadtéri kiállítást, amelyiknek a címe Együttlét, hagyományos kultúrák együttélése a Kárpát-medencében. A parlament előtt a Kossuth téren látható meg. Ez tulajdonképpen a 2010. július 12-én a Magyar Országgyűlés és a Magyar Fotográfusok Háza, vagyis a mai Manóház közös pályázatának a legérdemesebbnek tartott fényképeiből készült kiállítás, amelyik a Kossuth téren tekinthető meg. Célja pedig az volt, hogy az Európai Unió tanácsának a magyar elnöksége idején a nyelvek és kultúrák sokszínűségét, a nemzeti közösségek hagyományainak megőrzését minél méltóbban lehessen bemutatni itt, a Kárpát-medence területén, hiszen a lisszaboni szerződésben lefektetett uniós célokban azt írják, hogy az unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és gyarapítását, tehát ennek az egyik arculatát kívánták bemutatni a beérkezett pályaműveknek a segítségével. Ismét Budapesten a Fúgában nyílt egy érdekes kiállítás bor és építészet címmel a kiállítóhelynek a funkciójához, mivel hogy a Budapesti Építészeti Központról van szó. Itt a borászatnak a fellendülését az elmúlt nagyjából 15 év Magyarországon felépített borászathoz kapcsolódó épületeit mutatták be, mint pincék, feldolgozó üzemek, illetőleg vendéglátó épületek, és nem csak az elkészült épületeket, hanem azoknak a terveit is, sőt a meg nem valósult tervek közül is lehet többet látni. A kiállítás az Európai Építészetpolitikai Fórum kísérő programjaként került megvalósításra. Végül előzetesként Bajára invitálnám kedves hallgatóinkat, ahol a Tűr István Múzeumban Fejér Istvánnak az emlékkiállítása nyílt meg, aki 1940-ben született, 10 éves korától nagyszülei nevelték, 14 éves korában elkerült Budapestre, kollégiumba, a képző- és iparművészeti gimnáziumban, majd a képzőművészeti főiskolán tanult. A nyarakon további művészeti ismereteknek az elsajátítása művésztelepeken történt, óbudai és kelenföldi iskolákban tanított, aztán alkalmazott grafikusként dolgozott, és a 60-as, 70-es évek eleje volt élete legtermékenyebb időszaka. Önálló kiállításra hiába ítélték műveit, önálló kiállításra méltónak nem volt lehetősége. 1982-ben halt meg, életműve azonban fennmaradt, és a Tűr István Múzeumban érdemes megnézni. Tehát kis zene után folytatjuk műsorunkat, ahol is az Aquincumi Múzeumot fogom bemutatni Szilas Gábor és Lengyelné Kuruc Katalinnak a segítségével.
Találsz, vagy hív fel, merre jársz, hogy valami jót megint összehozunk, hisz van rá századunk. Ha fogy a zseton, vagy a szerelem fáj, én túl ez az ősi szabály. Én azt hazudom, hogy jobb, ami vár, ma is hajnalig szól a gitár. Ha gyilkos a nap, legyen a zene vidám, a dallamát bíz rám, de a szavakat ad, ne a vállamos ír, ne csak rimmel ámmal ír. Ha üres a ház, vagy a félelem űz, él túl, mint a víz, meg a tűz. A gyötör a láz, vagy egy szó, ami fáj, majd jön a zene, ami sohasem volt száj. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát a műsorunkat. Szilas Gáborral beszélgetünk mindjárt, aki az Aquincumi Múzeum ős- és népvándorláskori osztályán dolgozik, régész. Ő rendezte a most megnyílt legújabb kiállítását az Aquincumi Múzeumnak, amelyik az újabb leleteket mutatja be. Hogy néz ki ez a kiállítás, mit érdemes róla tudni?
Ez a kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumában látható 2011. április 15-től. Tudni kell a kiállításról, hogy ez a állandó kiállítások és a különböző tematikus időszakos kiállítások mellett egy olyan folyamatos tárlatot mutat be, amely 15 éve mindig az azt megelőző év legszebb, friss ásatási régészeti leleteit tárja a nagy közönség elé. Ez tehát 15 éven már beindult, és minden évben a nagy közönség láthatja ezeket a leleteket. A sorozat címe éppen ezért van Új a Föld alatt, ami jelzi azt, hogy minden évben újabb és újabb leletekkel gazdagodik Budapest régészeti öröksége, az arról szerzett ismereteink. Nem volt ez természetesen másként 2010-ben sem, amikor különböző nagyobb területeken, az M0-as autópályához kötődő nagyobb feltárásokon, belvárosban, Aquincumban, Óbuda több területein és a távolabbi külső Budapest peremkerületeiben is olyan nagy volumenű régészeti feltárások folytak, amelyek nagy mennyiségű leletanyaggal gazdagították a régészeti gyűjteményt. Nagyon fontos megemlíteni, még bevezetőként, hogy nagyon jól látszik ezen a kiállításon is évről évre, hogy mindig egy olyan tudásanyagra épül egy újabb ismeretanyag, amit bemutatunk a látogatóknak, amely korábbi, már megszerzett ismeretekre, egy abból kiépült információs hálózatra épül rá, tehát a legtöbb régészeti lelőhely, ahol kutattunk, annak tőszomszédságában, vagy ott konkrétan azon a lelőhelyen, már a múzeum korábban kutatott. És azt, hogy a múzeum immáron több mint 100 éve fönnáll is folyamatosan felügyeli Budapest területének a régészeti kutatásait, így egy olyan folyamatosan gyarapodó ismeretanyaggal van dolgunk, amely nem csak a értemszerűen ezáltal nem csak a legújabb régészeti leletanyagokat tudjuk bemutatni, hanem azt a tudástárat, amely akár 100 éves információs anyagra épül, és egy folyamatosságot képviselve mutatja be Budapest régészeti történetét az őskortól a középkorig. A kiállítás részben régészeti lelőhelyeknek a bemutatásával vonul végig, részben pedig próbál időrendi kronológiai sort is alkalmazni. Éppen ezért a legidősebb leletek a kiállításnak a legelején a több mint 7000 éves újkőkori település feltárását mutatja be Budatétén Növény utcában. Ez követi több egyéb autópálya ásatás, amely közül Szigetszent Miklós kiemelhető. Azon kívül városi ásatási részek is bemutatásra kerülnek, például Aquincum polgárváros területén egy pályázati forrásból történő építkezést megelőző régészeti kutatás eredményei láthatóak, de Óbuda több területén kisebb lakóparkok létesítése során szerzett nagyon fontos információkat is bemutatunk, és középkor régészeti leletei is előkerültek részben az autópályásatásokból, részben pedig más, például Óbudán a csúcs egy harsánylejtőn feltárt középkori falu tekintetében. Tehát próbáltunk egy időrendi sort alkalmazni, azon belül viszont az egyes lelőhelyeket, amelyek maguk nemében komplexek, mivel több régészeti korszakot tartalmaznak, mutatjuk be.
Tehát ez azt jelenti, hogy az előkerülés helye, tehát a lelőhelyek szerint vannak csoportosítva a leletek. Azt szeretném akkor kérdezni, hogy a lelőhelyeket mennyire tudatosan választják meg, illetőleg választották meg, illetőleg mennyire a szükség hozta, tehát leletvendés formájában kerültek kijelölésre.
Hogy pontosítsam a szó jelentését, nem leletmentés, hanem régészeti feltárásról van, szóval ez terminológiának más jelent. Természetesen nem mi választjuk meg azokat a területeket, ahol kutatunk, hanem a múzeumi törvény értelmében a földmunkával beruházás során földmunkával érintett területeken végezhetünk mi feltárásokat, amelyet nyilvánvalóan a beruházás finanszíroz. Éppen ezért nem mi választjuk meg, hanem az adott gazdasági potenciálnak megfelelő beruházás helye határozza meg. Az már más kérdés, hogy mi, amikor egy ilyen munkának nekikezdünk, pontosan az adat és a gyűjteményünkben lévő nagy mennyiség információ alapján már tudjuk, hogy mire számíthatunk azon a területen körülbelül, és tudjuk azt, hogy mire, milyen ismeretre épül rá az az újabb adatforrás, amelyet éppen a tavalyi folyamán is föltártunk.
Milyen jellegű leletek kerültek elő? Tehát túlnyomó részben edények vannak, vagy inkább fémből készült tárgyak?
Nagyon széles a spektrum a tárgyaknak. Inkább kezdeném ott, hogy tavaly is, mint a korábbi évek során minden évben nagy mennyiségű telepfeltárásokat végeztünk, de emellett a különböző korszakok temető részei is előkerültek. A telepfeltárásokról tudni kell, hogy ott általában nyilván töredékeiben kerülnek elő a régészeti leletek, a legtöbbször hulladékgödrökben, ritkább esetben eredeti leletszituációban összefüggéseiben egy kemence maradvány vagy egy edény áldozati lelet együttes formájában. Ezen túlmenően viszont a temető leletek azok eredeti formájában egy pillanatot rögzítve az adott sír mellékleteit és a eltemetettek viseleti tárgyait többségében szerencsésebb módon épségben hozzák a felszínre. Ezek a tárgyak is természetesen restaurálni, konzerválni kell, az állagmegóvásukat biztosítani kell, de ezek épségben megmaradtak.
A kiállításon mennyire lehet a lelet kontextust látni, szöveggel jelzik-e, vagy pedig eleve kiállításnál vizuálisan is közvetítik?
Mindenféle szempontot természetesen figyelembe veszünk. Nagyon fontos nyilvánvalóan, hogy a tárgyak önmagukban nem élnek. Azokról a legtöbb esetben nagyon kevés információ van a látogatónak, nem tudja, hogy mire lehet használni, úgyhogy természetesen minden egyes mi vitrin mellé, amely egy lelőhelynek a leletanyag tárgyát mutatja be, egy információs tabló is csatlakozik, de úgy érezzük, hogy ez nem elég, részint azért, mert esetleg unalmas is lehet végigolvasni több régészeti feltárásnak a számos leletanyagáról írottakat. Emellett olyan információs rajzokkal, rekonstrukciós rajzokat is bemutatunk, amelyek az egykori tárgyaknak a használatára utalnak. Emellett például egy olyan késevarkori kemencének az eredeti formájában állítottuk helyre a régészeti feltárás adatai alapján, hogy megértsék a látogatók, hogy akkor mi azt a kőből rakott kemencét, amit felszettünk, voltak éppen milyen eredeti formában találtunk meg, sokkal plasztikusabb élmény nyújt a látogatónak. Emellett például az újkőkori településkutatás egyik nagy eredménye a több mint 20 méter hosszúságú cölöpvázas hatalmas úgynevezett hosszúházak. Ennek nem csupán a rekonstrukciós rajzát és a régészeti feltáráson előkerült viszonyét mutatjuk be, hanem egy makett formájában, annak egy kicsinyített mását alapján a látogató könnyen elképzelhető, hogy milyen lehetett 7000 évvel ezelőtt egy település képe.
Saját ásatásából került ide lele?
Igen, természetesen a Növény utcával kezdtem. Az egyik olyan feltárás, amin szerencsés módon közreműködhettem. Erről a feltárásról tudni kell, hogy az M0-ás autópálya déli szektorának, a déli budai hídfőjének a közvetlen környezetében az úgynevezett Növény utcai csomópont területén terül el. Ezen a területen egyébként korábban voltak adataink, de nem pontosan erről a területről. Itt, mint említettem, egy 7000 éves újkőkori település került elő, és egy teljesen új lelőhelyként egy késő avar, Krisztus után 8. századi település, amelynek a számos település részlete rengeteg új információval gazdagítja az avar településkutatást, és hát nyilvánvalóan nem szabad kihagyni a római korból előkerült szenzációs leletet, a római kori Limes út egyik maradványát, ami teljesen, hát úgymond nem váratlanul, mivel számítottunk rá, hogy a Nagy Tétény út mentén húzódhatott valahol, ennek ellenére a pontos nyomvonalát nem tudtuk, ezért némiképp meglepetésért minket, hogy az egyik legdélebbi kutatószonda húzásakor egy római kori útfelület, köves útfelület került elő, amelyre aztán nyilvánvalóan rábontottunk, amennyire lehetséges, és kiderült Beszédes József régész kollégám segítségével, hogy itt a római kori Limes út, ami ugye a római kori határ erődrendszernek a erődjeit összekötő út volt, annak egy újabb részlete került elő Budapest területén. Az újkőkori terepnél még mindenképpen meg kell említeni ilyen Virág Zsuzsanna nevét, aki szintén segítségemre volt, és mivel a korszaknak a speciális kutatója, ő az a régészetnek a feltárását vezette. Tehát itt egy hatalmas területen, az egy hektárt meghaladó feltárási területen egy kooperáció folyamán három régész együttműködésével folyt a kutatás.
Ez az újkőkori telep, ez melyik kultúrához tartozott?
Ez az úgynevezett dunántúli vonaldíszes kerámia népének kultúrája. A régészeti kultúrákat, főleg az őskori régészeti kultúráknak ugye az etnikumáról nincsenek információk, nem maradtak feljegyzések, ábrázolások róla. Itt több eset van egy-egy művelődésnek a megnevezésére, ebben az esetben a jellegzetes kerámia díszítésükről, azaz a különböző vonal mintákról, jellegzetes vonaldíszítés, ami az edényeken található, lett elnevezve ez a régészeti kultúra. Ennek különböző fázisai vannak, a középső neolitikumba tartozó időszak, amelyet itt kutattunk, ez körülbelül a Krisztus előtt 6. évezred vége, 6. 5. évezred fordulója, és ekkor jellegzetes díszítéssel látták el az edényeket. Ez az úgynevezett kottafejes és zselizi fázis. A kottafejes időszak nyilvánvalóan utal arra, hogy az edényeket olyan díszítéssel látják el, hogy a különböző vonalcsoportokat bizonyos rendszer szerint pontokkal böködik be, egy ilyen kottár emlékeztető ábrázatot mutatva. Az ezt követi zselizi időszakban pedig ez a motívum egy kicsit átalakul, és ezeket a különböző vonalkombinációkat egy hangsúlyos rovátkolással harántirányban húzzák át.
Avarkori település is nagyon érdekes. Mit lehet tudni egyáltalán az avaroknak a településeiről? Általában sírokról hall az ember.
Így van, ez a népcsoport, amely Krisztus után 6. században érkezett be a Kárpát-medencébe, több hullámban érkezett, és úgynevezett késavar hullámmal a 8. század folyamán újabb népességek érkeztek a Kárpát-medencébe. Ezek alapvetően mobilisabb életmódot folytatnak, ugyanakkor az újabb nagy felületű régészeti feltárások során ennek a mobilis életmódnak némileg ellentmondóan nagy felületeken hatalmas méretű avarkori települések is előkerülnek. Nyilvánvalóan az életmódjuk más volt, mint például a Növény utcai lelőhelyen előkerült letelepedett életmódot folytató újkőkori település maradványai. Ennek megfelelően például a lakáskultúrájuk gyökeresen más volt, míg az újkőkorban nagy műgonddal elkészített hatalmas cölöpszerkezetes épületek álltak. Itt úgymond sokkal könnyebben kialakított, gyorsabban kialakított, éppen ezért gyorsabban szét is szedhető, úgynevezett földbe mélyített veremházakban laktak. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy 2-3 és 4 méter oldal hosszúságú, földbe vájt pinceszerű rész alkotta az épületnek a nagy részét, egy kisebb felmenő fallal pedig gyakorlatilag a eredeti járószintre támaszkodó nyeregtető fette az egész építményt. Kisméretű volt igazából, a szállás céljára, a lakás, az éjszakai alvás céljára használták túlnyomó részt, amiből mindenképpen arra következtetünk, hogy ezek házak voltak, hogy mindegyik ilyen földbevált verem épületben sarkában kemence állt, vagy az eredetileg az oldalfajba válták bele, vagy pedig kőből építették, esetleg nagyobb kőlapokból építették. Egy ilyen veremháznak az egyik kemencét állítottuk ki az eredeti dokumentáció, régészeti dokumentáció alapján, az ástáson felszedett és múzeumban szállított kövekből újra, aminek a különlegességét az adja, hogy nem fával tüzeltek benne, hanem a Duna mellékéről szedett, ugye közvetlenül a Dunapart mellett vagyunk egyébként, a Duna partjáról szedett nagyobb görgetek, kavicsokat, kvarcit kavicsokat hevítették föl, és rakták be gyakorlatilag egy ilyen nagyobb kőlapokból kialakított kő ládába, és gyakorlatilag ennek a hősugárzása adta a meleget ebbe a veremházba. Ez egy speciális jellegű fűtési mód, némiképpen választhatat arra a kérdésre, hogy arra polémiára vagy arra problémára, hogy miként lehetett egy ilyen szűk veremházba lakni, mondjuk egy füstölgő kemence mellett, hát valószínűleg így, hogy kvázi füstanyagot nem bocsájtott ki magából a kemence, viszont nagyon kellemes és hosszantartó meleget biztosított az ott lakóknak.
Ez rendkívül érdekes. Viszont még egy kérdést itt. Szó volt arról, hogy római kori emlék is van Aquincumról, ugye elsősorban a római kor jut az embereknek az eszébe, úgyhogy ezért erről is tájékoztatást adjunk.
Természetesen a kiállításnak az egyik jelentős része a római kori emlékanyag bemutatása, amely azon túl, hogy érdekességként az utóbbi évektől eltérően ismét lehetőség nyílt Aquincum polgárváros területén, tehát közvetlen múzeum területén régészeti kutatásra egy pályázati program keretében, ahol a római kori városfal maradvány és egy fogadóépületnek már korábban ismert részei mellett újabb fejezetei kerültek elő, tehát itt is nagyon jól illeszkedik a korábbi régészeti kutatásokba a tavalyi Lángorsolya kolléganőm által végzett feltárás. Ami még különlegesen jelentős, az érdekes módon nem konkrétan a tavalyi év feltárási eredményhez tartozik, történetesen az 1940-es években feltárt hajógyári szigeten lévő helytartói palotában került elő, viszont az illető küszöbb mozaik, úgynevezett küszöbb mozaiknak a restaurálása, végleges restaurálása, az tavalyi és a tavaly előtt évben történt meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékén. Így kvázi a látogatók számára először mutatható állapotba került egy könnyű hordozóval ellátott eredeti négy színű mészkőlapokból kialakított nagyon szép küszöbb mozaik, amelynek Salamon csomóval és különböző motivumokkal ellátott díszítései nagyon reprezentatívak, és természetesen ehhez is jár egy olyan rekonstrukciós rajz, hogy a látogató elképzelje, hogy voltak éppen a helytartói palota úgynevezett 8-as számú helységében ez az egész küszöbb mozaik hogy helyezkedett el, némiképp a helytartói palota II.-III. századi világát és hangulatát is visszaadva.
Utolsó kérdésem, hogyha egyetlen egy tárgyat kellene kiemelni ebből a kiállításból, melyik lenne az?
Hát mivel őskoros régész vagyok, nyilvánvalóan odahúz a szívem, úgyhogy talán azokat a 7000 éves rituális okokkal magyarázható kialakítású agyakszobrocskákat és agyakplasztikákat emelném ki, amelyek a Növény utcai újkőkori terepen kerültek elő. Ezek részben olyan úgynevezett arcos edénytöredékek, ahol palackszerű edénynek a nyakán különböző plastikus elemekkel emberi arcot ábrázoló részt alakítottak ki. Itt úgy kell elképzelni, az orrot és a szemöldököt plastikusan kidolgozták, a szemeket és a szájat pedig bekarcolták, és különböző festéseken látták el, például a szemzugot vörös festéssel, sokszor a homlokon az egykori valószínű testfestésre utaló meander díszes vörös festés is látható. Ezek az arcos edények a kutatás megállása szerint valószínűleg olyan rituáléban, termékenységi kultuszban vettek részt, amelyek során például gabonatárlásra szolgált, és valamilyen áldozatot mutattak bele vele együtt. Ezek után már a szakrális életben való részvétel miatt a mindennapi életben használni nem akarták, ezért mindenképpen általában úgynevezett áldozati gödrökben rituálisan összetörték őket, tehát ezeket nagyrészt töredékes formában találjuk meg. Nem volt ez másként a Növény utcai feltárás során sem. Ezek mellett hasonló megfontolásokból kialakított úgynevezett idolok is előkerültek, történetesen egy olyan idol, amely még az úgynevezett kottafejes, tehát a korábbi középső neolitikus időszakhoz tartozik, és egy olyan agyag plasztik, egy olyan agyag szobrocska, amely szintén egy emberi arcot ábrázol, valamilyen pártaszerű vagy haj díszítéssel a fején, és bekarcolva a haj is talán vagy egyéb rituális magyarázattal ellátott motivumkincs és díszíti a nyakát és a hátoldalát ennek a plasztikának.
Van-e valami olyan, amiről nem beszéltünk, és még kéne?
Talán lezárásaként, a kiállítás időrendi lezárásaként a középkori emléke között mindenképpen érdemes kiemelni, szintén az autópálya ástásokhoz kötődő Szigetszent Miklós Dunára dűlő lelőhely feltárását, ahol Terei György kollégám 2009-ben is kutatott középkori temető területén ásott, ahol idén nagyon jelentős viseletre, a középkori viseletre utaló nyomok kerültek elő. Történetesen két darab eredeti pozíciójában fölszedett párta, gyöngyös párta került elő, amelyet úgy kell elképzelni, hogy egy háncsra vagy egy fa alapra, vagy textil alapra egy ilyen részbevonatú lemezt raktak rá, és arra applikálták föl nagyon finom technikával különböző motivumokban ellátott gyöngyöket, illetve olyan fémfonalakat, vagy textilfonalakat, esfodratú textilfonalakat, amelyeket aranyborítású fémfonallal fűztek át. Tehát ennek a technológiája egyenesen bravúros a középkorban, ami szintén bravúros, hogy Szabó Krisztina restaurátor kolléganőm nagy műgonddal szedte ezeket föl, ennek köszönhetően nem darabokban, beszli darabokban kerültek elő, hanem eredeti pozíciójában szedte föl. Most ez azért nagyon jelentős, mert egy régészeti feltáráson nyilvánvalóan a beruházó igényének megfelelően elég nagy ütemben haladunk, tehát nagyon nehéz lassan, precízen feltárt régészeti leletegyütteseket dokumentálni. Itt mindenképpen erről van szó, ha ezek a régészeti leletek egy gyors régészeti feltárás során kerülnek elő, akkor gyakorlatilag egy-egy fém darabkából csak arra tudunk következtetni, hogy igen, itt elképzelhetően fején valamilyen párta díszítés állhatott. Az, hogy ezt eredeti formában szedtük föl, így a pártának az időrendjét, a pártának a technológiáját, kialakítását és funkcióját is nagyon jól meg lehetett állapítani.
Most a zene után folytatjuk műsorunkat, tehát az Aquincumi Múzeumról van szó, ahol nem csak új kiállítás nyílt április 15-én az immár állandó múzeumi épületben, hanem a romkert is kinyílt, ismét látogathatóvá vált. Mi a helyzet most a romkerttel?
Sajnos az elmúlt tél nagyon megviselte a romterületet.
balesetveszélyessé vált, és a mindenki számára ismert 1894-ben átadott régi kiállító épületünket is be kellett zárni. A látogatóközönség nem tudja az ott lévő kiállításokat megtekinteni. Új terveink vannak ezzel az épülettel is. Szeretnénk egy tervpályázatot kiírni, új funkciót szeretnénk az épületnek kitalálni, modernizálni szeretnénk, és ezzel nem csak az állagát szeretnénk megújítani, hanem a látogatókat is szeretnénk egyfajta új attrakcióval oda csalogatni, de ez még nagyon az ő jövő zenéje. Szerintem beszéljünk a közelebbi idei, illetve a jövő évi programokról és tervekről.
Tehát akkor milyen programok készülnek? Ugye a hagyományos florália hamarosan itt van, meg hát egyéb programokat is, hogyha valaki a múzeumnak a honlapjára megy, akkor igen sok mindent találott. Mit rejtenek ezek a címek?
Valóban küszöbön a florália, hiszen a jövő hétvégén 21-én, 22-én várjuk a közönséget, most már 22. alkalommal, tavasz ünnepünkön. Én sokszor beszélgetek látogatókkal, és elcsodálkoznak azon, hogy mennyit változott a múzeum. Van, aki utoljára 10-20-30 évvel ezelőtt, vagy akár gyerekkorában 10 évesen járt nálunk, és nem csak az idő megy, hanem a múzeum is változik. Igyekszünk nem csak az új kiállítási épülettel télen is fogadni a látogatókat, hanem a programjainkat is úgy alakítani, hogy havonta legalább egy olyan nagy közönségnek szóló program legyen, ami új élményt adhat az Aquincumba látogatóknak. Nos, a florália független attól, hogy már van olyan látogatónk, aki gyerekként volt az első floráliákon, és azóta már saját gyerekeit hozza, ennek ellenére ad új lehetőségeket. Tehát először is mindenképpen meg kell említenem a virágkötőket, akik egyre nagyobb számban jönnek ki erre a rendezvényre, és díszítik meg a romterület és a kiállítások bizonyos részét. Hadd említsem meg a nevüket is, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola, a Varga Márton Kertészeti Szakközépiskola, és a Szentesi Barta János Kertészeti Szakközépiskola diákjai és természetesen tanárai. Ez mindig annyit jelent, hogy nekik felkészítő órát is tartunk az antikvitás díszítőművészetéből, kerttörténetéből, tehát számukra ez egyfajta vizsga is, amit persze a nagy közönség megcsodálhat. A virágos vonulaton kívül mindig van egy hagyományőrző része ennek a programnak. Ilyenkor igyekszünk minél több római ruhába öltözött résztvevőt kicsábítani, sőt, a látogatóknak is van arra lehetőségük, hogy aki megteheti, rómaiba öltözve látogasson ki, ez persze egyfajta kedvezményt is jelent a belépéshez. Tehát a hagyományőrző csapatok száma is egyre több, egyre bővül. Idén most még egy kelta csapatot sikerült felfedeznünk, illetve egy római kort megidéző, polgári életet megidéző új csapatot is befogadunk. Tehát nekünk célunk is, hogy részben szakmailag támogassuk ezeket a csoportokat, bemutatási lehetőséget adjunk. Ez annyit jelent, hogy az első századtól a negyedik századig katonai, illetve polgári életmód bemutatókat tartanak, ami test közelbe hozza a látogatókhoz a tárgyakat, az itt élők kultúráját, és nem csak rómaiakkal lehet találkozni, hanem az őslakos kelta benszülöttekkel, az eraviszkuszok képviselőivel is, de germánok, druidák is megjelennek, tehát ez mindig egy érdekes randevú a múlttal.
Ezeknek a hagyományőrző csapatoknak az év más részében van kapcsolata a múzeummal, és ha igen, akkor ez milyen?
Van kapcsolatuk, ők többször felkeresnek minket, például a felszerelési tárgyak kivitelezésére vonatkozóan eredeti tárgyakat mutatunk nekik, összeismertetjük őket restaurátorokkal, tehát nekünk célunk is, hogy támogassuk őket szakmailag, hiszen minél hitelesebb az, amit viselnek, minél hitelesebb az megnyilvánulás, amit ők ott akár a csata jelenetekben, akár az életmód bemutatókon csinálnak, ez annál értékesebb, és annál hitelesebb nekünk is.
A múzeum maga hoz létre ilyen csoportot, vagy pedig ezek mind külön a múzeumtól függetlenül alakuló csapatok?
Egyetlen ilyen csapatunk van, a Familia Gladiatoria, tehát a gladiátorok csoportja. Ők a múzeumi egyesület uszájából önállósultak, hiszen a múzeumnak van egy baráti körre, az Aquincum baráti kör, tulajdonképpen a florália rendezvényt is ez az egyesület szervezi.
Térjünk vissza a floráliára. Milyen egyéb programok várhatók?
Természetesen ezeken kívül színházi programokkal is várjuk a látogatókat. Plautus a bőrgre című darabját adják elő a Térszínház színészei, illetve egy új fiatal szerzőnek is adtunk lehetőséget, hogy bemutassa új darabját. Enkis Juditról van szó, aki a római istenségek viszájáról írt egy darabot, egy teljesen új darabot. Ilyenkor, miután ez egy római módra elképzelt majális, mindig van arra lehetőség, hogy ezeket az újdonsült, könnyedebb darabokat is bemutathassuk. És nem maradhatnak ki persze azok a látogatók aktivitására számító programok sem, amik az iparos negyedbe terjeszkednek, tehát a szövésfonás, agyagozás, kovácsolás, de Aquincum emlékérmet is lehet verni. Gályával is el lehet menni egy körre majd a Dunán, mert rendelkezésünkre áll majd két római gálya, és a Florália résztvevői egy kanyart csinálhatnak majd természetesen szakértő hajóskapitány segítségével a római part környékén.
Hogy sikerült ezt megszervezni?
Végül is kapcsolatok kérdése, tehát mi a helyi civil szervezetekkel, helyi sport egyesületekkel is jó barátságban vagyunk, és így sikerült az Óbudai Sport Egyesületnek ezt a gályás programját beszervezni a programba.
Hogyha a honlapra megyünk, akkor további programokat is, például a költőversenyről is olvashatunk.
Örömünkre szolgál, hogy ez megint csak egy hagyományos rendezvénye a múzeumnak, hiszen most már a 14. költőversenynél tartunk, és a 3. dalnokversenynél. Ugye a múzeum célja az, hogy a antikvitás kultúráját népszerűsítse, és ennek része az antik irodalom, az antik verselési mód mindenki számára ismerős, még a középiskolai tanulmányainkból. Nos, hát mi, amikor a Magyar Írószövetség költői szakosztályával telente meghirdetjük ezeket a költőversenyeket, akkor mindig egy-egy adott témát dobunk fel, és erre az adott témára kell antik verselési módban valamilyen költeményt elkészíteni, költeni, és ezt kell persze titkos jelszóval beküldeni, hogy a zsűri pártatlanul kiválasztassa a legjobb költeményeket. És ennek a döntőjére kerül sor a költőverseny során, tehát akkor derül ki, hogy a beküldött költemények közül melyek voltak a legjobbak. Idén most a 3. alkalommal a dalnokverseny is kapcsolódik, tehát a dalnokversenynél pedig igyekszünk, miután az antik zenéről nagyon keveset tudunk, de igyekszünk ennek az uszájába is valami fajta lehetőséget adni, hogy visszaidézzük ezeket az eseményeket, tehát például korábbi a dalnokversenyek során kivettük a vitrínből az Aquincumi orgona rekonstrukciót, és megszólaltattuk. Idén most egy bordal az, amit be kell küldeni a zsűri elé és előadni az Aquincumi Múzeum dalnok versenye során, és miután a költőversenynek és a dalnok versenynek is a bor a központi témája, ezért nem maradhat el egy jófajta borkóstoló sem, tehát ezzel tudjuk kikerekíteni ezt a programot.
Mikor is lesz ez?
Június 4-én szombaton.
Júniusban még további programok is várhatók. Lesz például a múzeumok éjszakája.
Igen, ne feledkezzünk meg erről a most már országossá vált rendezvényről. Nálunk a vallás és a mítosz, a mágia a központi téma idén, bár nem tudjuk levinni éjszaka a rom területre a látogatókat, de hogy kárpótoljuk őket, fáklyás vezetést tartunk a Flórián téri aluljáróba, a fürdőmúzeumba, ami azért nagyon izgalmas, mert olyan részeket is megnyitunk a nagy közönség előtt, ami átlag látogatáskor zárva van. Gondolok itt a Schönwiesner részre, ami Magyarország első műemléki bemutatása volt a 18. században, amikor is az itt megtalált fürdő izzasztókamrájának maradványait első ízben láthatta az egy közönség védőépület alatt, hiszen Mária Terézia rendekkel megszavaztatta ennek a műemlékvédelmi kis attrakciónak a létrehozását, ami az első fegyverténye a magyar műemlékvédelemnek. Tehát ez a rész átlag látogatási napokon zárva van, de mi ezen az éjszakán bemutatjuk a közönségnek.
Az átlag napokon mit kínál a múzeum a látogatóknak?
Hát természetesen a szokásos idegenvezetések mellett a múzeumi órákat, ezt azért is emelem ki, mert ilyenkor az érettségi szünet környékén, a tavaszi osztálykirándulások idején rengeteg gyerekcsoportot fogadunk. Hagy említsek meg még azt, hogy a fogyatékkal élők is látogathatják a múzeumot, hiszen van lehetőség arra, hogy kerekesszékkel látogassák az új kiállítási épületet, és vakoknak, gyengénlátóknak pedig létrehoztunk idén is egy tapintható régészet című tárlatot, ami önállóan is megnézhető, nem csak múzeumi óra keretében.
Egész évben folyamatosan látható ez a tárlat?
Igen, október 31-ig látogatható, és miután hamarosan itt lesz a vakáció, hagy említsem meg a nyári tábori programunkat, ami most már több turnusban fut, illetve az ókori szünidődő programját, ami júliusban szabadon látogatható program, nem kell előzetesen bejelentkezni rá.
Mindezek után, hogyha valaki egyéni látogatóként megy, mit talál a kiállításon? Vannak-e segédanyagok, illetőleg interaktív lehetősége van-e?
Igen, igyekszünk minél több interaktív elemet elhelyezni a kiállításokon. Épp az előbb említett új szerzeményi kiállításnak is van egy kis ásatás része, tehát a kiállító térben ki lehet próbálni egy ásatást. Természetesen ez egy nagyon pici alapterületű dolog, de illúziójában visszaadja azt, hogy hogyan is lehet akár a városi régészetben közreműködni. Tehát rögtön ezt említeném meg, de természetesen olyan touchinfóink, olyan feladatlapjaink is léteznek, amivel önállóan lehet körbe menni a múzeumban. Külön megemlíteném a Mercurius Erszénye elnevezésű kis játékot, aminek kimondottan az a feladata, hogy önállóan vagy akár család közösen is megoldjon egy-egy kis feladatot, és ezzel egyfajta emléktárgyhoz is juthat a kiállításon, és nem utolsó sorban említeném meg a kronoszkópot, azt a távolba látó készüléket, amelynek segítségével a romterület bizonyos részét látványban vissza tudjuk építeni, tehát a méter magas csonka falakból önálló komplett épület illúzióját tudja kelteni ez a bizonyos távcső.
Mi a tapasztalat? A felnőttek mennyire szívesen töltenek ki feladatlapot, mennyire szívesen kapcsolódnak bele a játékokba?
Az a tapasztalatom, hogyha van valami olyan hozzákapcsolt ajándék, vagy egyéb látogatási lehetőség, akkor jobban tudjuk őket ösztönözni arra, hogy bekapcsolódjanak. Minden évben ugye a Szaturnália rendezvényünkön van ilyen kvíz, ami családoknak szól, és ott látom, hogy nagyon aktívak ilyenkor a szülők, a gyerekek, bogarászák a tablókat, szedik össze az információkat a kiállításon. Tehát van még játékos kedvés, van ahhoz indítatás, hogy kicsit irányítsuk a látogató figyelmét, de ehhez azért mi mindig igyekszünk valami fajta plusz ajándékot, vagy valami egyebet társítani, ami ösztönzi őket.
A Mercurius Erszényében mi ez az ajándék?
Egy kis füles bögre, ami egy tulajdonképpen egy akvinkumi műtárgymásolat.
És akkor visszatérve az előzőekre, Szaturnáliát említettél. Ez mikor van?
A Szaturnália ugye Szaturnusz ünnepe volt a rómaiaknál, amit ők decemberben ünnepeltek, tehát mondhatjuk azt, hogy a karácsonyi, a mi karácsonyunknak az őse, és tulajdonképpen a téli napfordulóhoz is kapcsolódik, tehát több napokon át tartó ünnep volt ez ugyanúgy, mint a Florália, mi is több napig üljük akvinkumban ezt a rendezvényt. Tehát a december 20-án megelőző időszakban rendszeresen várjuk foglalkozásra a bejelentett csoportokat, és az ünnep szombatján pedig Szaturnália ünnepet ülünk a múzeumban, tehát ilyenkor megidézzük Szaturnuszt, megismerkedünk vele, természetesen különböző áldozati szertartásokat mutatunk be, és olyan játékos foglalkozásokkal várjuk a szülőket, a gyerekeket, amelyek során például ajándékokat is készíthetnek a mai modern karácsonyban résztvevők számára.
Végezetül egy kis műhelytitokba szeretnénk betekinteni. Hányan és hogyan alakítjátok ki ezeket a programokat?
A múzeumban 5 fő dolgozik a közönségkapcsolati osztályon. Külsősöket is foglalkoztatunk, de alapvetően 5 ember az, akinek a munkája megnyilvánul a egy-egy szezon alatt.
Együtt alakítjátok ki, vagy felosztjátok, hogy kinek milyen területe van?
Felosztjuk a feladatokat, de függetlenül ettől van átjárás a feladatok közt, tehát az, hogy besegítünk egymásnak, az, hogy például a rendezvényeknél, bár mindenkinek megvan az önálló feladata a rendezvényen belül, de az egy közös munka eredménye, és nagyon jó a csapatmunka, nagyon jó a csapatszellem, és ez azt hiszem, hogy érződik ezeken a programokon, illetve a múzeum közönség kapcsolati tevékenységén is.
Végül egy utolsó kérdés, távlati terveitek vannak-e, és ha igen, mik ezek?
Vannak távlati terveink, a régi épületre kiírandó tervpályázaton kívül van egy közelebbi tervünk is, hiszen Pannonia Provincia program címen egy Európai Uniós támogatásban részesült a múzeum, és az év végén kezdünk el építkezni, ami annyit jelentene, hogy a múzeumnak a Szentendrei útról nyíló bejáratát rendbe tennénk, tehát egy látogatóbarát fogadó tér alakulna ki. Szeretnénk egy interaktív teret kialakítani a új kiállítási épületen belül, illetve a festőháznak nevezett épületet szeretnénk visszaállítani, ami közel van az új kiállítási épülethez, és a legkisebbekről sem szeretnénk megfeledkezni, hiszen egy római játszott teret is szeretnénk kialakítani a program keretén belül.
Ez helyileg hol lenne?
Ez a romterület déli részén, azon a részen, ami legutoljára csatolódott az akvinkumi romterülethez, és miután különböző időszakokban, különböző alkalmakkor tudtuk bevonni a látogatófogadásba a területet, ezért szeretnénk most már neki egységes arculatot és rendezett képet adni, és ennek a programnak tulajdonképpen ez a célja, hogy a romterület déli részét rendezzük, és korszerű módon csatoljuk a romkert többi részéhez.
Van-e valami olyan, amit szeretnél még elmondani, de nem került rá sor?
Nem volt időnk még beszélni a szeptemberi ninfa ünnepről, az októberi kelta családi napról. Nagyon sok a program, azt hiszem, hogy egy túl hosszú lenne most egy riport keretén belül részletezni. Én azt tanácsolom az érdeklődőknek, hogy a www.akvinkum.hu-n tájékozódjanak az Akvinkumi Múzeum idei életéről.
Köszönöm a beszélgetést Lengyelné Koruc Katalinnak, az Akvinkumi Múzeum közművelődési csoportvezetőjének, és mivel időnk lejárt, viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.